Jakab 1:19-27. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Imádkozzunk.
Két kis apró észrevétel mondom, mielőtt fordulunk az igéhez. Érdekes, hogy a Gyula, amikor mondta, hogy a fiatalok fognak énekelni, akkor azt mondta, hogy sok új éneket fognak énekelni. És én egyből észrevettem, hogy a fiatalok kezdtek szűkni egymásnak, hogy miről beszél ez az öreg bácsi. Ezek nagyon régi énekek. Ezt már legalább egy-két éve énekeljük. Valahogyan érdekes látni azt, hogy hogyan másképpen gondolkodunk. Van olyan, aki már öreg bácsi, mint én. Ha valami nem 40 éves, az egy új ének. Ha valami már 100 éves, az már régi ének. Hogy másképpen gondolkodunk. A másik, ami érdekes a ma délelőttel, hogy végre történt az, hogy többen vagyunk itt lent, mint ott fönt. Hogy esetleg máskor kell bevezetni azt, hogy a fiatalok énekelnek, mert akkor itt lent fognak ódni, és nem ott fönt. Hogy örülök annak. Kérdezem valamit, ki az, aki az utolsó évben keresett munkát? Van egy, vagy két, vagy három, vagy négy, vagy öt ember. Amikor keresünk munkát, akkor az egyik feladatunk az, hogy kell készíteni egy önéletrajz. És abban az önéletrajz kell beírni dolgokat. És az a tapasztalatom, hogy amit mi beírjunk, mi próbáljunk az egyik értelemben az igazat beírni, de mindig valahogyan van egy olyan kísértés, hogy egy kicsit többet kell mondani, mint a valóság. Hogy valahogyan tudunk szépíteni egy munkahelyet, ahol dolgoztam valamikor. Valahogyan én dolgoztam egy gyerektáborban egy hét keresztül, akkor valahogyan én tudok olyasmit írni arról, hogy az egy kicsit jobban hangzik. Hogy valóban csak egy hetet dolgoztam, de valahogyan írom, hogy 2007 nyáron gyerektáborban szolgáltam. Az önkéntes munkát, amit csináltam, de legalább ott az önéletrajzban valami többet próbálok mutatni. Én kíváncsi lennék, ha amikor Jézus itt volt a Földön, ha kiadta volna egy hirdetést az újságban, hogy tanítványokat keresem, lehet jelentkezni. Milyen érdekes lett volna látni az önéletrajzokat, amit az emberek beadtak. Végül is az egyik kérdés, hogy ki az, aki beadta volna? Ki az, aki szeretne lenni a Jézus tanítványa? A Nikodémus mit ért volna be? Fú, egy nagyon szép önévet rajzt tudta volna leadni. Én faruszeus vagyok, én ez vagyok, én az vagyok. Tudna felsorolni nagyon sok mindent. Valahogyan, ha nézzük azt az önévet rajzt, amit a tanítványokat beadtak, esetleg egy vagy kettő beadni egy teljesen üres lapot. Mert nem volt semmi az ő múltjában, amit ő tudna mondani, hogy nézd, milyen nagyszerű ember vagyok, én alkalmas vagyok erre a munkára. Mi volt az, amit mégis Jézus kiválasztotta ezeket az embereket? Utolsó hetekben volt egy sorozatunk, és beszéltünk arról, hogy Superman ne jelentkez. És az volt a gondolat, hogy a Superman esetleg nagyon tehetséges, nagyon sok mindent csinálhat, és van egy olyan képünk, hogy Isten csak egy ilyen jelentkező vár, hogy ő szolgáljon a gyülekezetben. De a valóság, Isten nem keresi a tökéletes embert. Ő keresi egy olyan embert, aki használható. Beszéltünk, hogy Isten keresi egy olyan ember, aki hűséges. Beszéltünk arról, hogy Isten keresi egy olyan ember, aki készséges, vagy azt mondjuk, hogy rendelkezésre áll. És ma délőtt fogunk látni egy harmadik tulajdonság, hogy mi az, ami fontos Istennek. És az, hogy tanítható. A felolvasott igében látjunk, hogy milyen kell, hogy legyünk. Egy jó felismert ige, minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. És nem fogok végigbeszélni mindegyikről itt, csak szeretnék egy kicsit beszélni arról az elsőről, a gyors a hallásra. Mi mennyire figyeljük. És én azt látom, hogy az nem elég, hogy mi csak halljuk, mit mond a másik ember. Mi tudunk hallani valamit, és valahogyan jó, tudomásul veszem, megyek tovább. Én azt látom, hogy az a kívánság így, hogy az ember legyen gyors a hallásra, az nem csak, hogy hallom, amit mond, hanem igyekezem megérteni azt, és látni, mi a lényeg abban, amit mond. Ha tovább menjünk egy vagy két verssel itt ebben az ige szakaszban, mi olvasunk azt, hogy a Jakab azt mondja, hogy szelidén fogadjatok a beletek öltött igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Itt arról van szó, úgy tűnik, hogy az Isten igéiről van szó. És azt mondja, hogy szelíden fogadjatok be azt. Az egyik, amit látjunk a tanítható emberről, az, hogy ő alázatos. Én nagyon sok emberrel találkozom, akik ők azt gondolnak, hogy ők mindent tudnak. És nagyon nehéz tanítani őket. Mert valahogyan megvan győződve arról, hogy ők sokat tud. Az Egyesült Államokban azt mondnak, hogy ez igaz általában egy elsős az egyetemen. Az ember, aki bemegy, amikor érkezik az egyetemre, ő azt mondja, hogy én vagyok a legokosabb ember a világban. Én elég jó megfeleltem a felvételén, hogy fölvették, én okos vagyok. Az egyik ember azt mondja, hogy az a cél az egyetemi évek alatt, hogy az ember rájön, hogy ő milyen kevesebbet tud. És ha valaki úgy megy el az egyetemből, hogy ő rájön, hogy ő nem tud mindent, akkor sikeres volt a 3-4-5 év az egyetemen. Bele kell látnunk abban, hogy mi nem vagyunk minden tudók. És igenis szükség van arra, hogy mi tanuljunk. Egy alázat bennünk. Hogy másik emberek fele, hogy én tudok tanulni valamit tőle, és Isten fele, és az Isten igéje fele, hogy én tudok tanulni valamit az Isten igéjéből. Ha tovább olvasunk itt, látjuk, hogy nem elég csak, hogy halljunk az igét. Én azt látom, hogy a tanítható ember nem az ember, aki csak átveszi az információt. Olvasunk tovább, a 23. versben. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszik, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi még az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy. És nem foglalkozik azzal, amit látod. Tudom, hogy ez nincs probléma a lányoknál. Amikor ők megnéznek a tükörbe, és látnak, hogy valami nincs rendben, akkor mit csinálnak? Ezt rendbe kell tenni. Azért nézem bele a tükörbe. A fiúk néha valóban más. Néha minden is nézünk bele a tükörbe. De az ember bele néz, és látja, hogy áll a hajam. Nem baj, sietek. Szóval én azt mondom, hogy azért teljesen fölösleges, hogy belenézünk a tükörbe, ha az nem segít minket valami formában. És az arról van szó így, hogy az Isten igéje olyan, mint egy tükör. Az Isten igéje mutat nekünk valamit, amit igaz rólunk. Akkor hogyan reagáljuk? Azt mondja, hogy jó, tudomásul veszem, megyek tovább. Vagy azt mondom, hogy ha Isten mond ezt, akkor másképpen kell cselekedni. A tanítható ember nem csak gyűjt több információ a fejében, hanem a tanítható ember veszi azt az új tudást, és azt alkalmazza az életében. A tanítható ember másképpen fog élni, mert ő tanul. Van egy nagyon furcsa sport az Egyesült Államokban. Ismerjünk azt itt Európában is. Itt Magyarországon, ritkán látjuk, amikor az ember kimegy egy golfpályára. És ott van egy lyuk, 300-400 méter törlünk, és van egy kis fehér labda, és az én feladatom utni azt a labdát, hogy bekerüljön abban a lukba. És nagyon nehéz az a játék. Az ember kimegy egy pályára, egy ütővel, és ott van az a kis labda, és próbáljuk beleütni abba a labda. És az a cél, hogy az a labda indul, és megy 100-150 méter. Van egy pár ismerősöm, akik nagyon jól tudnak játszani. És én emlékszem, egy pár évvel ezelőtt, én kimentem velük golfozni. Szégyen. Valami szörnyű volt. Az volt az egyetlen mentségem, hogy egy negyedik ismerősünk is ment, négyen voltunk, és a negyedik se volt olyan jó. Sokkal jobb volt, mint én, de ő is tudott hibázni. A másik kettő, ők profik voltak lényegében, de az volt, hogy amikor kimentünk játszani, ők próbáltak tanítani engem. Mondtak nekem, hogy Manti, nem jól látsz. Mutattak, hogy hogyan kell jobban állni. Manti, nem jól fogod a gázütőt. Így, akkor, Manti, amikor hátra jössz, nem szabad így hátra, hanem így kell hátra jössz. És mutattak azt, hogy hogyan kell csinálni. Én azt mondom, hogy mi a különbség, nem vettem észre semmit, de és akkor az alkalmazásban, én csak mondom, de így, amikor ezt csinálom, ez jó. De mondom, de Monti, az nem hatékony. De én azt mondom, de jól érzem magamat, amikor így csinálom. Ez úgy tűnik nekem, hogy ez a természetes. De azt mondanak, hogy de Monti, az nem lesz eredményes. Hogy vagyunk? Azon az egy délutánon képtelen voltam átvinni azt, amit ők próbáltak tanítani. De ha hosszú távon próbálnám golfozni, ha igazán akarok jó lenne, muszáj lenne átvinni azt, amit ők próbálnak tanítani nekem. A taníthatóság. Nem csak az, hogy mi halljunk, amit ők mondnak, hanem mi próbáljunk alkalmazni azt. Nézzünk még egy dolgot az Új Szövetségben, és utána átlépünk az Ószövetségbe. Az Apostolok Cselekedet 4. részben, 13. vers. Beszélnek a tanítványokról, és a kövek között mondnak róluk. Amikor láttak, hogy milyen bátran beszélt Péter és János, és felfogtak, hogy ők írás tudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismertek őket, hogy Jézussal voltak. Akkor visszatérjünk a tanítványok. És látjuk azt, hogy az egyiknek nem volt egyetemi végzettsége. Teljesen átlagos emberek voltak. Egy-egy szakmában dolgoztak. Azt mondták, hogy írás tudatlan és iskolázatlan emberek voltak. Nem voltak a csúcsa, nem tudtak beírni az önéletrajzban, hogy én a 4 év alatt egy 4,8 átlaggal végeztem az egyetem. Ilyesmit nem tudtak beírni. De mégis azt látjuk, hogy valami történt abban a 3 évben velük. Érdekes, ha visszamenjünk a Lukács evangéliumba, egyszer látjunk, hogy a tanítványok mondták Jézusnak. Jézus, tanítsd minket imádkozni. Látjunk a tanítványokban, hogy ők készek voltak tanulni. Készek voltak tanulni. Mindent akartak megismerni, amit tudtak. Robert Coleman a könyvében, az evangelizáció mester tervében a kövek között ír a tanítványokról. Ő azt mondja, hogy csak ugyan írás tudatlan és iskolázatlan emberek voltak. A világ mértéke szerint, de taníthatók voltak. És utána folytatja, hogy az egyik, ami fontos volt bennünk az, hogy nyílt szívűek voltak. Jézus mindenki használhatóvá tud tenni, aki szeretne azzal lenni. Jézus tud formálni engem, és tud formálni téged, ha készek vagyunk tanulni tőle. És ha készek vagyunk alkalmazni azt, amit tanulunk tőle. Most menjünk vissza az Ószövetségbe, és látjunk, hogy ott is van konkrét tanítás erről. A példabeszédekben nagyon sok tanítani való van erről a témakörről. Az első ige, amit olvasom, a 19. rész, a 20. vers. Hallgass a tanácsra, és fogad el az intést, hogy végre bölcs légy. Két dologról van szó itt ebben az igében. Az egyik beszél a tanácsról, a másik beszél az intésről. És nem csináltam egy teljes listát a példabeszédekből, csak fölírtam egy pár igét. És olvasom egy pár igét, először a jó tanácsról. 12. rész, a 15. vers. A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Ez elég erős kifejezés. A bolond nem bír mit csinál, akkor azt mondja, hogy én jó úton vagyok, én ebben az irányban megyek. A bölcs ember viszont, ő figyel, hogy milyen tanácsot adnak neki. Férfiak, menjünk valahova kocsival, eltévedünk, mit csináljuk? Mi? Itt van a térkép, nézem a térkép, megálljuk és kérdezünk valakitól egy kis tanácsot, az nem jellemző rólunk. Mert valahogyan van egy olyan büszkeség bennünk, hogy én tudom, hogy hova megyek, én megtalálom. Mi azt, ez az igény szerint ebben a helyzetben bolondok vagyunk. Ha bölcs lennünk, akkor kérnünk tanácsot. Egy másik igény. A 15. rész, a 22. vers. Meg hiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás. De megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Ha tervezünk, ha csináljunk valami terv, akkor jó lesz, ha van sok tanácsadó. Akkor jó lesz, ha nem valaki próbál egyedül hozni egy döntést, hanem hajlandó elfogadni a tanácsot más emberektől. 24. részben a 6. vers látjunk még egy gondolat a tanácsról. A segítséget jelent a sok tanácsadó. Megint a sok tanácsadóról van szó, de egy másik gondolat itt az eredetiben az volt, hogy nem csak a sok tanácsadó, hanem a bölcs tanácsadó. Szóval én azt mondom, hogy nem mindegy, hogy kitől kapunk a tanácsot. Ha én akarok tudni valamit egy számítógépről, akkor én nem fogok kérdezni a feleségemtől tanácsot. Mert sajnálom, a feleségem kevesebbet tud, mint én a számítógépekről. Az nagyon szomorú, mert én sem tudok sok mindent a számítógépekről. De én azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akik többet tudnak erről a témáról. És akkor én inkább akarok fordulni ezek az emberekhez, ha szükségem van tanács ebben a területben. Vannak más területek, ami esetleg inkább fordulok a feleségemhez. És kérdezem tőle. Sokszor nem csinálom azt, különösen ha a magyar nyelvtanról van szó, de én azt mondom, hogy esetleg néha jó lenne, ha én kérdezném tőle, hogy mégis ibolya, hogyan kell mondani ezt. Fölösleg ezt kérdezem tőle, hogyan kell kiejteni ezt, mert ha mondja, én sem tudok megérteni, vagy hallani azt, de szükségünk van megfelelő tanácsadókra a megfelelő helyzetben. És kell fölteni azt a kérdést, hogy ki az, aki egy jó tanácsadó ebben a területben. Ha látom, hogy valaki mindig küzdik az anyagi dolgokkal az életében, soha sincs elég pénze, akkor én nem fogok pénzügyi tanácsot kérni tőle. Teljesen fölösleges lenni. Én akarok pénzügyi tanácsot kérdezni valakitől, aki én látom, hogy az jó megy az életében. Szóval az egyik, amit látunk a tanácsról, szükség van arra, hogy kapunk jó tanácsot. A másik, ami azt látunk, hogy kapunk tanácsot több forrásból. De a legfontosabb az, hogy hallgassunk a tanácsra. Hogy figyeljünk, hogy mit mondnak. A példabeszéd első részben. Látjunk azt, hogy beszél a rossz példáról. 25. versben és a 30. versben. Semmibe vetettek minden tanácsomat. A fedésemmel nem törődtek. Ez egy intés Istentől, amikor azt mondok, hogy nem figyeltek a tanácsra, és nem hallgattak az intést. Se a tanács, se az intés. Ha visszamenjünk a 19. rész a 20. versbe, amivel kezdtünk itt a példabeszédben. Hallgass a tanácsra, és fogad el az intést. Én azt mondom, hogy valahogyan mégis tudunk elfogadni a tanácsot bizonyos helyzetekben. De az intés az sokkal nehezebb, nem? Valaki oda jön hozzád egy intéssel, és azt mondja, hogy azt nem kellett volna csinálni. Vagy rosszul csináltad azt. Nem tudom, hogy te hogyan reagálsz, én tudom, hogy én hogyan reagálok. Nem mondom, hogy helyes, amit csinálom, de én tudom, hogy én hogyan reagálok. Védekezés! De te nem érted, te nem voltál, te nem láttad, te nem ismered azt, a védekezés. 13. rész, 18. vers. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést. De tisztelik azt, aki megfogadja a fedést. Mi a következmény? Ha nem fogadjuk el az intést. Szóval én azt mondom, hogy nekem sokszor az első reakció a védekezés. Ami azt mondom, hogy nem jó, ha azt csinálom. De a következő lépés, amit próbálok csinálni, azt, hogy leülni, és átgondolni azt, amit valaki mondott hozzá. Volt-e valami igazság benne? Van-e valamit, amit tudok tanulni abból az intésből? és próbál félretenni az érzések, és nézni a tények. És Isten ezt vár tőlünk, hogy amikor van az az intés, hogy látjunk, hogy ez hogyan hat rám, van-e valami igazság benne. Két példát akarunk látni az Ószövetségből. Az egyik a tanács. És ezt látjuk a Mózes életében, amikor az ő apusa odaért hozzá. A Mózes túl sok munkát vállalt, biztos nincs olyan férfi a gyülekezetben, aki ezt csinál, túl sokat dolgozik a munkahelyen, túl sok időt töltött, olyan férfi van itt köztünk. Jó, nem kell jelentkezni, de én tudom, hogy vannak olyan. És ez volt a probléma a Mózes életében. Ő túl sokat csinált. És az apusa odajött hozzá. Nem olvasom az egészet, csak két verset fogok olvasni. Az egyik a tanács, amit az apusa adott. A 18. vagy a 17. vers, a 19. is. Ekkor ezt mondta Mózesnek az apusa. Nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, ami veled van. Túlságosan nehéz neked ez. Nem tudod egyedül elvégezni. Mert azért, hallgass a szavamra, tanácsot adom neked, és Isten is veled lesz. Ő azt mondja, hogy én tanácsot adom neked, hogy hogyan kell megoldani ezt a problémát. 24. versben Mózes hallgatta apusa szavára, és minden üttet, ahogyan mondta neki. Tavaly, amikor kint voltam az Egyesült Államokban, egyik tantárt, amit tanultam a teológián, a lelki gondozás volt, és többször, amikor beszéltem mi Bolyaval, ő is járt velem arra az órára, és mi azt mondunk, hogy az egyik legnehezebb dolog a lelki gondozással az, amikor mi adjunk tanácsot valakinek, és látjuk, hogy pont az ellenkező csinálnak, és utána, amikor pont az ellenkező csinálnak, és amiatt bolyba kerülnek, újból jönnek hozzánk. Tanácsért. És én azt mondom, hogy nekem nagyon nehéz ebben a helyzetben. Mert az egyik, amit legszívesen mondom, hogy mit mondtam neked múltkor? Ha akkor elfogadtad volna a tanácsot, nem lennél ebben a helyzetben. És azért nehéz nekem sokszor azt mondom, hogy ilyenfajta lelki gondozás, mert amikor én azt látom, hogy az ember ad tanácsot, és az ember nem csinálja azt, akkor én azt mondom, akkor hogyan tudok segíteni? Az a pozitív ít, hogy amikor Mózes kapott azt a tanácsot, ő elfogadta. És változott a viselkedése. Én miért nem mondani azt, hogy az nem volt könnyű a Mózesnak? Mert ő már betanult egy bizonyos módra, hogyan ő csinál dolgokat. Jó bevált neki, jól érezte maga abban, de kellett változni. Elfogadni a tanács nem mindig könnyű. De látjunk, hogy a legtöbb helyzetben jó az eredmény. Ha elfogadjuk a tanácsot. A másik példa az intés. A Dávid életében látjunk ezt, a Sámuel második könyvében, a 12. részben. Tudjunk a történet, Dávid bűnbe esett, paráznaság, gyilkosság, sorozatban bűn volt az életében, utána Nátán proféta oda megy hozzá. Elmond egy szép kis történet neki, és utána azt mondja a Dávidnak, hogy Dávid, te vagy ez az ember. Bűnös vagy. Bűnben élsz. Itt volt az intés. Gondolja, hogy milyen nehéz volt a Nátán. Oda megyek a királyhoz. A király azt mondja, hogy jó, vége, vágjunk le a fejet. Veszélyes volt. A királyban volt a hatalma. De mégis a proféta oda ment. Inteni őt. Mondani neki, hogy amit csinálsz, az bűn. Érdekes a Dávid válasz. A válasz. Ő azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. Olvassunk, hogy a Dávid egy ember, aki az Isten szíve után ment. Azt nem jelenti, hogy a Dávid bűntelen volt. De a Dávid kész volt elfogadni az intést, amikor valaki oda jött hozzá. A tanítható ember kész elfogadni a jó tanácsot, és kész elfogadni az intést. És mi van velünk ma? Mi a mi feladatunk? Én azt látom, hogy az egyik, ami kell tanulni ezeket a Biblia példákból. Gyors kell lenni a hálásra. Végig kell hallani valakit, és utána nem csak hallani, nem csak nézni a tükörbe, hanem engedni azt, hogy miután a tükörbe néztünk, akkor az változtasson a viselkedésünk. Másképpen kell élni. El kell fogadni a tanácsot, el kell fogadni az intést. A 119. Zsoltár. A Zsoltár író beszél az Isten igéiről. És ez esetleg az egyik fő területben, ahol kell az a taníthatóság bennünk. Hogy mi alaveszünk magunkat az Isten igéi alá. Épp a héten szinte az iskolámmal kapcsolatban olvastam egy könyvet. És abban a könyvben a szerző beszélt arról, hogy vannak olyan helyzetek, hogy mi valahogyan teszünk magunkat az Isten igéje fölött. És mi próbáljuk dönteni, mi az, ami igaz benne, mi az, amit lehet alkalmazni a 21. században, és mi nem. És a szerző beszélt arról, hogy másképpen kell állni, úgy, hogy kell alávetni magunkat az Isten igéje alá. Látni azt, hogy a végső tekintély az Isten igéje. Az Isten igéje nem változik. Az Isten nem változik. És itt a 119. Zsoltár. Látjunk, milyen kell lennünk a hozzáállás Isten felé és az igéje felé. 18. vers. Nincs fél szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Utána a 35. verstől a 37. versből újból veszel arról, hogy vezest engem a te igéd által. Van egy olyan hozzáállás, amikor fogjunk az Isten igényt. Úgy, hogy mi nem felülbíráljuk, hanem mi azt mondjuk, hogy Isten, te mit akarsz mondani nekem az igényben? Az alázat jellemző rólunk, amikor olvasunk az igényt. A taníthatóság, hogy Isten taníts engem a te igényed által. Egy pár gyakorlati gondolatot szeretnék adni befejezésül. Az egyik az, hogy ha mi akarunk tanítható lenni, akkor olvasni kell. Múlt héten javasoltam két könyvet, két misszió történetet, amit olvasni lehet. Az egyik a Jim Elliot életéről, amit a felesége írt róla. A másik a magyar származású nő, aki Papua Új-Guineában szolgált, a fejeseteri küldetés. Olvasni kell, nem csak a misszió történeteket, hogy más dolgokat, más keresztény irodalmat. Hogy Isten tud tanítani minket ezek keresztül. Hány keresztény könyvet olvastál az utolsó évben? Mennyi időt töltöttél ezzel? És mennyi időt töltöttél a tévé előtt? És mennyi időt töltöttél a számítógép előtt? Játszani? Mi az áram? Én azt mondom, hogy ha csinálnunk egy felmérés ma délelőtt, szerintem az áram elég rossz lenne. És szerintem az olvasás nem nyerne egy díjat ezzel. De én azt mondom, hogy így tudunk tanulni. A tanítható ember olvas, és tanul abból. Bátorítanék mindenki, hogy feljött tegyél egy fél órát ma délután. És végig olvasod a 119. Zsoltárt. Persze, az egy hosszú zsoltár, a leghosszabb. Azért mondom, hogy félre kell tenni egy fél órát, nem 5 percet. És olvassuk a 119. zsoltárt, és látjuk, hogy milyen volt az ő hozzáállás. Az igé fele. Milyen volt az az alázat, amikor ő azt mondja, hogy tanítsd engem. Harmadik lehetőség. Hónap kezdünk, egy új hónapot. 31 nap van a következő hónapban. A példabeszélykönyv 31 fejezetből áll. Esetleg az lenne egy jó cél a következő hónapban, hogy minden nap olvasom egy fejezet a példabeszélyből. És amikor olvasom, látom, hogy mindegyik fejezetben van valami mondani való arról, a tanácsról, vagy az intésről. És tanuljunk abból, hogy Isten mit vár tőlünk. Nézzünk a tükörbe, látjunk, hogy Isten mond. De utána nem csak forduljunk el tőle, hanem engedjen azt, hogy amit lát, az hat a mi életünkre. Imádkozunk. Édesatyánk, örülünk, hogy te akarsz használni minket. Amikor te hívtál a tanítványokat, nem voltak olyanok, mint egy Superman. Amikor te kerestél minket, és üdvösséget kínáltál. Nem azért csináltál ezt, mert mi tökéletesek vagy jók voltunk. Hanem azért tettél ezt, mert mi bűnösök voltunk. Mert szükségünk volt egy megváltóra. És te adtál az életedet. Értünk. És amikor mi bekerültünk a családba, mint csecsemő hívők, mi nem voltunk érett és tökéletesek. De mégis kész voltál használni minket, ahogyan voltunk. Te kész voltál szeretni minket, amilyenek voltunk. És kérünk, segíts minket látni azt és megérteni azt, hogy mit jelent alázatos lenni. Nem túl sokat gondolni saját magunkról, hanem elismerni azt, hogy te vagy a teremtő, és mi vagyunk a teremtmények. Te szeretsz, de nem szabad fordítani a sorrendet a kapcsolatunkban. Kérjünk, segíts, hogy tudunk alázatosan elfogadni, amit te mondsz nekünk a te igédben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.